25. Nem kellett Waikiki bemennie Majo után. Amikor belépett HSV éttermének bárjába, Majo ott ült a pult mellett. Rue megállt a Zsolt fizetési boszorkány szombat küszöbén, és hirtelen szeretett volna eszelősen felkacagni, mint a halálra ítélt, aki az utolsó pillanatban kegyelmet kap. Amikor felfedezte a kis dígót, érezte, hogy a melegség, amelyre Morén viszkijében nem tudott rátalálni, most kezd szétáradni a testében. Majo egy magas bárszék tetején kuporgott, mint egy győztes zsoké a zsúfolt mázsálóban. Kegyesen lemosolygott ingatag trónjáról az üvöltöző tömegre, közben olaszul veszekedett a bárpincérrel. Hello, földi! Ordított integetve Prue felé Angelo. Hé, hát itt vagyok! Itt mi? Gyere ide! Prue lassan utat tört magának a bárszékhez, és érezte, hogy már is kezd vigyorogni. Kapsz levegőt? Kérdezte Angelo. Nem. Kapaszkodj a vállamba! Innen föntről mindent láthatsz, és lélegzethez is jutsz. Hát nem tiszta diliház? Azt hittem, elmentél Waikikibe. Mindjárt megyek. Ez csak egy kis bemelegítés. Neked nincs kedved egy kis bemelegítéshez, földi? Nem ártana, lihegte Prue, aki még mindig két könyökkel igyekezett utat törni a bárpult felé. Hé, faszi! Kiáltott Angelo a pincérnek. Hozzá ennek a faszinak itt egy kis bemelegítőt. Jó barátom, és sürgős szüksége van egy kis bemelegítésre. A verítékező vigyorgó bárpincér vidáman bólintott és eltűnt. Ez a faszi is Garibaldi alatt harcolt, kiabált utána Angelo. A legjobb kiszolgáláshoz van szokva. Már megneveltem, fordult aztán Prue-hoz. Együtt harcoltunk Garibaldi zászlaja alatt. Éppen arról a gyönyörű emlékműről meséltem neki, amit a Washington Square-en állított a Garibaldinak az amerikaiak. Onnan a fenéből szereztél ennyi pénzt? Ha jól emlékszem, amikor délután találkoztunk, mintha egy vasat se lett volna. Nem is volt. Be egy szóra. De összeakadtam valakivel az E-századból, aki 5 dolcsimmal tartozott egy latrinai partiból. Kiegyeztem vele $2.50-ben, és ezzel kivittek vagyunk, így aztán egy kicsit bemelegíthetek, mielőtt kimegyek Waikikibe és munkához látok. Észi a piszi. Nem hiszed? Nézz a szemembe. Hát lehet ilyen szeme egy hazugnak? Hé, faszikám! Kiáltott a pult másik vége felé. Igyekezz, kérdezz csak meg ezt a fickót! Folytatta. Hogy ilyen egy hazug ember szeme? Együtt harcoltunk Garibaldi alatt. Ez a faszi olyan fiatal, hogy még Mussolini alatt sem harcolhatott, nemhogy Garibaldi alatt. A szemed meg megint keresztbe áll. Na és? Annak meg mi köze a dologhoz? Na pofa be, már jön is, intett a pincér felé. Ez a faszi legény a talpán, mondta hangosan Prue-nak, amikor a pincér elé büktette a viszkit. Hé, faszikám, mondta Prue, dobtál ki mostanában buzikat? Nem, dehogy is, mondta a pincér. Széttárta a karját, mint egy magához ölelve a pult előtt nyüzsgő tömeget. Ma egy szál buzi sincs itt. Zsolt fizetési napokon minden buzi nagyon el van foglalva. Itt most csupa buzi alapanyag van. Nagyon szép emlékmű ám az, faszikám, mondta Angelo. Csodálatosan szép. A pincér megrázta verítéktől csöpögő fejét. Szívesen megnézném. Hogy is tudnám leírni neked, milyen szép, folytatta Angelo. Olyan szép, hogy amikor a Gimbel áruházban dolgoztam, minden fizetéskor, minden szombaton megkoszorúztam. Garibaldi, vigyorgott a pincér. Nagy ember. A nagypapám Garibaldi alatt harcolt. Tessék, fordult Prue-hoz Angelo. Na látod? Megint a pincérhez fordult és rámutatott Prue-ra. Ez a faszi is alatta harcolt. Na és amikor megkoszorúztad, mondta Prue. Lemostad róla a galamszart is? Nem, felelte Angelo. Azt a segédem csinálta. Garibaldi a szabadságért harcolt, mondta a pincér. Úgy van, faszikám, bolintott Angelo. Na, pofa be, fordult Prue-hoz, amikor a pincér elment. El akarod rontani az üzletemet? Rá szeretném venni ezt a faszit, hogy ingyen adjon egy kis bemelegítőt. Ugyan, hagyd a francba a nyavajást. Van $13.5, mind elkölthetjük bemelegítőre. Inkább azzal csábítsd ide. Hát az más, mondta Angelo. Hát miért nem mondtad? Csak 50 centet kell félretennem taxira, hogy visszamehessek. Ha megint lekések a sorakozóról, elkapják a tökömet. De elám, helyeselt Angelo. Nincs ebben semmi vicc, pajtás. Hányok ettől a hadseregtől, tudod? Na, nézd csak meg Garibaldit. Nézd meg George Washingtont, Abraham Lincolnt, FDR-t, meg Gary Coopert. Aztán nézd meg ezt a hadsereget. Aha, nézd meg MacArthur tábornokot, mondta Prue. Meg a fiát, MacArthur tábornokot. Aztán nézd meg a G-század vezérkari főnökét. Úgy van, mondta Angelo. Nézd meg a Magna Chartát. Nézd meg a függetlenségi nyilatkozatot, nézd meg az alkotmányt, nézd meg az emberi jogok alapokmányát. Nézd meg július 4-ét. He, és nézd meg a karácsonyt, javasolta Prue. Úgy van, mondta Angelo. Nézd meg Nagy Sándort, aztán nézd meg ezt a kibaszott hadsereget. Ne is beszéljünk róla. Hallgatni se bírom. További bemelegítés nélkül semmiképpen se, mondta Prue. Ez az. Kezded már kapiskálni. Na, miért nem jössz ki velem később Waikikibe? Ez a 13,5 dolcsi nem fog örökké tartani. Lehet, hogy kimegyek, ha még egy kicsit bemelegítünk. Sose állhattam a buzikat. Ahányszor csak látok egyet, mindig legszívesebben kupán vágnám. Nem olyan vészesek. Éppen csak mások, és kész. Rossz irányba fejlődtek. És emellett szívesen fizetik a bemelegítőt az embernek egész éjszaka. Mit gondolsz, tudnál találni nekem is egyet? Kérdezte habozva Prue, noha egész idő alatt tudta, hogy úgy is elmegy Maggioval. Biztosan. A jó öreg Hall biztosan talál. Miért nem jössz ki velem? Prue körülnézett a bárban. Mondtam már, hogy kimegyek, nem? Mert akkor megpofa be. Az Isten szerelmére beszélj valami másról. Őszintén szólva úgyis azt terveztem, hogy kimegyek Waikikibe és megkereslek, ha itt már elegem van. Tulajdonképpen mi ez a lötty, amit iszunk? Gin és gyömbérsör. Nőknek való vacak. Miért nem viszkit iszunk? Van pénzünk. Hát ha viszkit akarsz, igyál viszkit. Én azért iszom ezt, mert munkába megyek. Waikikiben pezsgő koktélt iszom. Ott nem adom alább, a szentségit neki. Csak is pezsgő koktélpajtás. 10:30-kor otthagyták Hájasút. Prue-nak még mindig volt $2 a visszatéréshez szükséges taxi költségen kívül. Elhatározták, hogy taxi mennek ki. Keresztül vágtak a Hotel Street-en a legénységi taxi állomáshoz, a Borbély üzlet elé, ahol japán lányok dolgoztak és beálltak a sor végére. Majdnem annyian voltak a taxi állomáson, mint a bárban. Mindenütt rengeteg volt az ember, még a japán Borbély üzlet előtt is sorban álltak. Nagy disznóság, mondta részegen Angelo. 50 centet kérni a 3 mérföldes útért Waikikibe, amikor pontosan ennyibe kerül a 35 mérföld is Schofieldbe. De jobb, mint az a rohadt busz. Pláne Zsolt fizetéskor. Na ja, minden szarházi a katonáknak akarja lehúzni a bőrét. Mikor végre elcsíptek egy taxit, hátul és a két felhajtható ülésen már Waikikibe igyekvő ültek. Bemásztak hát a sofőr mellé és becsapták az ajtót. A sofőr gyorsan és ügyesen indult, hogy a mögötte lévő taxi beállhasson. Besorolt a Pauhai Street felé tartó kocsi áradatba. Lassan haladt az egymást váltó világos és sötét foltok, a kivilágított mulatok meg a sötét bordélyházak között, megkerült a háztömböt és visszakanyarodott a Hotel Streetre. Angelo részegen felsóhajtott. Azt hiszem, nem fog ártani, ha adok egy kis eligazítót. Jó, hogy nem vagy egyenruhában, tette hozzá. Igazán? Ugyan miért? Mi bajod van az egyenruhával? Én szeretem az egyenruhát.
Elve ők nem, vigyorgott Angelo. Előkelő barátaik esetleg tévedésbe esnek, és azt hiszik róluk, hogy buzik, ha egyenruhásokkal lófrálnak.
No fene. Washingtonban meg Baltimoreban nem volt ellene semmi kifogásuk.
Azok nagyvárosok. Honolulu meg tulajdonképpen kisváros. Mindenki ismer mindenkit. Na csak, szóval már volt dolgod velük?
Csak egy párszor. Én meg egy másik tag kizsebeltünk egy pár gazdag buzit Washingtonban. Sose jelentik fel az embert. Bedugtunk a boka zokniba egy jó nagy ír krumplit. Klasszul bevált.
Nem rossz, tűnjögte csodálattal Angelo. Otthon homokkal töltött zoknit használtunk, csak az a baj, hogy könnyen kireped. Mindjárt, amikor fejbe veri vele az ember a pofát.
A taxi lassan végig gördült a forgalmas Hotel Street-en, amely úgy ki volt világítva, mint karneválkor. Elhaladtak a YMCA-től 2 házzal odébb lévő árkád előtt, ahol nagy tömeg lövöldözött fotocellás géppuskákkal kivilágított repülőgépekre,
Sokan arra vártak, hogy lefényképeztessék magukat részegen, egy nagy csöcsű japán hullatáncos nőt ölelgetve, a háttérben vászorra festett pálmákkal, meg a gyémántcsúccsal. Küldjön haza fényképet, hirdette a fényképész bódajának cégtáblája.
De ebben a városban nem lehet kizsebelni őket, mondta Angelo. Sose hordanak maguknál pénzt. Túl sok a katona.
Ezt mind tudom, felelte Prue.
Horogra kell csalni őket, mint a halat, érted? Itt olyan nagy a kínálat az Isten fáját, morgott Angelo, hogy akik csak úgy vadászgatnak, még egy pohár viszkit se fizetnek az embernek. Eleinte bizony engem is csőbe húztak, amíg ki nem ismertem magamat. Ezzel is úgy van az ember, mint mindennel. Mindenért fizetni kell. Vagy azzal fizetsz, hogy ki kell tanulnod, vagy a tapasztalataiddal, ha már kitanultad. Vagy barátsággal. De fizetni kell. Ez az én filozófiám. Valahol olvastam egyszer.
A taxi lépésben haladt el a YMCA melletti bódé előtt, ahol forró virslit árultak, és ahol a 10 centes fényképp automatákra várakozók tömege teljesen előzölötte már az amúgy zsúfolt járdát. Aztán elhajtottak a klub pálmafákkal megtűzdelt, gyepes, sötét parkja előtt. A túlsó oldalon a fekete macska szintén zsúfolásig teli volt. Pázsiton már egy csomó kikészült része kevert.
De ezek ma éjjel nem alkalmi vadászok, mondta Angelo. Ezek profik. Csekkönyv van náluk, és mindent csekkel fizetnek.
Prue kinézett az ablakon a YMCA-re. Mint a bányavidéken fizetéskor.
Így van. És ez már nagyipar pajtás, én mondom neked. Ez már az. Nekünk, derék buzi hajcsároknak nincs már semmi esélyünk. Fél század ott lók a vendéglőben. Majd meglátod. Azt fogod hinni, az a kocsma a G-század táborhelye. Ott cselleng Harris, meg Martucelli, oda jár Knapp, meg Dusty Rhodes.
A tudós, vigyorodott el spiccesen Prue. Ő is.
Hát persze. Meg a jó öreg Riddle Treadwell, meg Bulner, meg Johnson. Bloom és Andy majdnem minden éjszaka ott vannak. Nem is tudom, ki még a Krisztusát. Tisztára olyan, mint egy századgyűlésen.
A marha Andy, mondta Prue. Pedig megmondtam neki, hogy ne járjon oda, főleg Bloommal ne. Angelo vállat vont.
Mégis mind ott vannak? A fenne enné meg. Már nem is jut mindenkinek buzi. Bizisten már azon gondolkodom, hogy szakszervezetet kéne szervezni. A védekezésről a betolakodó amatőrök meg a sztrájktörők ellen.
A taxi bekanyarodott a fény áradatból a Richard Street sötét alagútjába, a Von Ham Young garázs, és balról a Play Square közé. Elől a házsor végén feltűntek a King Street lámpái.
Én is az vagyok, mondta Prue. Sztrájktörő?
Nem, te nem vagy sztrájktörő. Téged bevennélek a szakszervezetbe. Még a tagdíjat is kifizetném helyetted. Tudod, fura alakok ezek a buzik. Ez a Hall is igazán rendes fickó volna, ha nem gyűlölne olyan nagyon mindent. Mindenkit gyűlöl. Csak engem nem. Azt hiszem, attól van elkeseredve, hogy buzi. Sokat töprengtem már rajta, hogy mitől lesz valaki buzi. Sokan azt mondják, aki szóba áll egy buzival, az maga is buzi. Meg hogy mind agyon kéne ütni őket. Szerintem ez nem így van. Szerintem ezek a fickók egyszerűen csak gyűlölik a buzikat.
Hát, én se szeretem őket, mondta elgondolkodva Prue. De nem is gyűlölöm. Csak nem szeretek közöttük lenni. Egy kis szünetet tartott. Hát szóval valamiért szégyellem magam, ha közöttük vagyok. Megint hallgatott egy darabig. Nem tudom, hogy miért.
Tudom, mondta Angelo. Én is. Rengeteget spekuláltam már rajta. Mind azt mondják, hogy ilyennek születtek. Azt mondják, hogy mindig buzik voltak, amióta csak az eszüket tudják.
Nem tudom, mondta Prue. A taxisofőr kicsit feléjük fordította a fejét, és először szólalt meg.
Ez csak süket duma, mondta. Na ide figyeljetek, fiúk, hadd adjak egy tanácsot. Én is öreg katona vagyok. Tájékára sem menjetek a buziknak. ha sokat mászkáltok közéjük, belőletek is buzi lesz. És pontosan ezt akarják. Elcsábítják az ilyen fiatal srácokat, mint ti, és buzit csinálnak belőlük. Ez a passziójuk. Utálom a disznókat. Ha látok egyet, legszívesebben kinyírnám.
Dühös kanyarral hajtott ki a sötétből a villanyfényes King Streetre, aztán balra a posta és az aranyozott barna arcú toldíszes sisakos Kamehameha szobor mellett. Itt nagyon széles volt az utca, a közepén két járda szigettel és buszmegállóval. A forgalom is kisebb volt, és a sofőr kicsit rákapcsolt.
Igen, ezt már én is hallottam, mondta Angelo a sofőrnek. De ez a tag nálam sose próbálkozott még ilyesmivel.
Gyűlölöm őket, mondta a sofőr. Oké, mondta Prue. Akkor gyűlöld. Gyűlöl csak tovább nyugodtan, hapsikám, de nem te fogod nekünk megmondani, hogy mit csináljunk. Mi sem mondjuk meg neked, hogy te mit csinálj. Oké, mondta a sofőr. Oké. Azért nem kell mindjárt megsértődni.
Kíváncsi vagyok, tényleg ilyennek születtek-e? Mondta Angelo.
Nyugodtan nézdegélt kifelé az ablakon. A békés taxizás varázsa hatalmába kerítette, amint ült a kocsiban és bámult kifelé, megfigyelő lett. Pillanatnyilag kiszakadt a Zsolt fizetési nap vad ivászat rítusából, és ettől egy kicsit kiozanodott. Rú is ezt érezte. A nagy, sokszögű tér, ahol a legtöbb középület állt, viszonylag csöndesnek tűnt a közönséges utcai lámpák fényében. A Hotel Street meg a YMCA őrjöngése után elhaladtak a szövetségi épület meg a bíróság sötét árnyai mellett. Balra a Palace szálló bújt meg a fák sűrű függönye mögött. A tartományi közigazgatási hivatal meg a jobb kézre eső Kaviahao templom után megint keskenyebb lett az utca. Aztán bal kéz felől a könyvtár meg a városháza következett. Éjszaka lévén mindkettő zárva volt. Ahogy tovább robogtak a King Street-en kifelé a városból, egyre sötétebb lett.
Nem tudom, mondta Prue, de azt tudom, hogy a hobók között sok rendes fickóból buzi lett. Egyszerűen, mert nem jutottak nőhöz. Volt egy pár öreg róka, aki elkapta a fiatal srácokat, és kitanította őket. Ez az, amit utálok. Egy srácnak még nincs magához való esze. Ilyen volt Houston főkürtös is. Igazi cukros bácsi. Ez volt az egyik ok, amiért otthagytam a kürtös osztagot. Houston meg az ő kis angyalkája. Persze, szólalt meg ismét a sofőr. És mindezt csinálják, ha alkalmuk van rá. Nehogy azt hitt, hogy nem. A buzik disznók.
Tulajdonképpen hol tanultál kürtölni? Kérdezte Angelo. Úgy értem, hogy olyan szépen. Mert úgy fújni még senkit sem hallottam, ahogy te fújod.
Nem tudom, felelte Prue. Azt hiszem, mindig is tudtam. Mindig nagyon szerettem.
Kinézett a hirtelen még mélyebbé vált sötétségbe. A Thomas Square-en jártak.
Itt szoktak vadászni a buzik, mondta a sofőr.
Szeretem hallgatni, amikor kürtölsz, mondta Angelo. Szégyen, gyalázat, hogy...
Hagyjuk ezt, mondta Prue. Ne beszélnél valami másról?
Kérlek, mondta Angelo. Ahogy parancsolod.
Elnémultak, belesüppettek az utazás hűvös nyugalmába. Érezték, hogy a sofőr borzasztóan szeretne beszélni, tanácsokat adni, de magától nem mer megszólalni, mert fél, hogy azt hiszik róla, mindenáron erről akar beszélni. Nem adtak rá alkalmat, hogy kinyissa a száját. A Moana előtt kiszálltak, és egyszerre megint nyakig benne voltak. Részeivé váltak a Zsolt fizetési nap túlfűtött izgatottságának.
Innen gyalog megyünk, mondta Angelo. Ha taxin mennénk a bejáratig, még azt hinnék, hogy bőviben vagyunk a pénznek.
Megállt és visszanézett a sofőrre, aki nagy lendülettel kanyarodott el a járda szélétől.
Ez aztán vicces, mondta.
Mi a vicces, Angelo?
Ha nem hallottam volna, hogy beszél ez a sofőr, megesküdtem volna rá, hogy buzi. Egy mérföldről kiszagolom őket.
Prue nevetett.
Lehet, hogy ezért gyűlöli őket. Lehet, hogy ezért fél tőlük.
Nem tudom, de az volt biztos, hogy megérzem a fajtájukat.
A Waikiki vendéglő is zsúfolásig teli volt, nem volt olyan lármás, kicsit nívósabb volt, de zsúfolásig teli.
Megvárlak itt kint, mondta Prue, amíg megnézed, bent vannak-e.
Frászt! Voltál már itt, nem? Gyere csak be!
Persze, hogy voltam, de pénz nélkül nem megyek.
Hiszen van pénzed.
Hát még egy pohár viszkire se elég. Bemenjek, végig sétáljak a helyiségen, aztán megint ki, ha nincsenek itt. Aztán
Megvárlak kint.
Oké, ahogy akarod. Tudod mit? Ettől a taxizástól majdnem teljesen kihozanodtam.
Angelo benyomakodott az ajtón. Rue kint állt a járdán, neki támaszkodott egy lámpa oszlopnak, zsebre dugta a kezét és a járókelőket nézegette. A tulajdonképpeni bár mellett a halban színes lámpák égtek, nagyban folyt a társalgás és csilingeltek a poharak. A részeg zongorista valami klasszikus darabot játszott. Már hallotta valamikor, csak a címét nem tudta. Néhány jól öltözött, nem túl izgalmas külsejű fehér nő haladt el mellette. Szemmel láthatóan fiatalabb férfiakkal társalogtak izgatottan, akik sejem fiúknak néztek ki.
Ezt kéne neked is, Pruitt, gondolta magában. Egy ilyen gazdag nő, aki a világot járja. Jobb volna, mint ezek a fösvénybuzik. Annyi a pénzük, mint a pejva, és nem sajnálják költeni.
A gondolatra izgatottan megremegett a gyomra. Aztán eszébe jutott Lorraine ott a New Congressben. Az izgatott kis remegés görcsé változott.
Azt hiszem, a taxizás téged is kihozanított, gondolta.
Há, fene enné meg. Tűnődni kezdett, vajon szabad-e megcsalni egy nőt, akit szeret az ember, ha a nő kurva, és ha csak a pénzért csinálja az ember, gazdag, világjáró nőkkel. Na és ha nem? Felmerül a kérdés, hogy egy buzival randevúzni lényegében nem ugyanolyan, mint egy nővel.
Ez bizony probléma, Pruitt.
Utána kellene nézned egyszer az illemtankönyvben. Ekkor megjelent az ajtóban Angelo, és magához intette.
Itt van, mondta. És kerített már egyet neked is?
Prue követte Angelót be a gazdagság félhomályos légkörébe, ahol a pohár piramisok megduplázódtak a tükörben, és a halk szavú pincérek láttán folyton az az érzése volt az embernek, hogy nem odavaló. Keresztül mentek a báron ki a teraszra. A két férfi egy négy személyes boxban üldögélt, hátuk mögött túl a lámpák fénykörén sötéten terült el a tenger. Az egyik magas volt és nagyon karcsú, apró ősz bajsza és haja rövidre volt vágva, és élénken csillogott a szeme. A másik nagy darab ember volt, mázsás, már kezdett tokásodni, és a válla majdnem olyan széles volt, mint az asztal.
Ez itt Pruitt, mondta Angelo, akiről már meséltem nektek. A haverom. Ez meg Hall, mutatott a soványabbikra, akiről meg neked beszéltem. Ő meg itt Tommy.
Hello, mondta Hall idegen csengésű éles hangon.
Hello, Prue, mondta Tommy.
Ordószerű melkasa mélyéről mély basszus tört elő.
Nincs kifogásod ellene, ha Prue-nak szólítunk?
Nincs, mondta Prue.
Zsebre dugta a kezét. Aztán kivette, aztán neki támaszkodott a boxnak. Aztán kihúzta magát.
Gyertek, drágáim, mondta Hall a maga éles hangján. Üljetek csak le.
Kezdődik, gondolta Prue. Leült a nagy darab Tommy mellé.
Ismered Tommyt? Fordult Prue felé Angelo. Ő az, akiről meséltem neked. Hogy Bloom barátja.
Na csak, mosolygott öntelten Tommy.
Ez igen. Kezdek ismert ember lenni.
De már szakítottak, mondta Angelo.
Igen, mondta mereven Tommy. Mindenki tévedhet. Az a disznó. És nem csak disznó, hanem még perverz is.
Hol kélyesen felkacagott.
Na, mit akartok inni?
Pezsgő koktélt, mondta Maggio.
Hol nevetett.
A drága Tony meg a pezsgő koktélja. Kénytelen voltam pezsgőt venni és megtanulni pezsgő koktélt keverni a kedvéért. Művész gyomra van. Maggio Szent Antal a pezsgő koktél védőszentje.
Hogy a fasza, mondta Tommy. Egy lófaszt.
Hol élvezettel nevetett.
A barátunk nem szereti a katolikusokat. Valamikor ő is az volt, nekem személy szerint a katolikusok ellen nincs több kifogásom, mint a többiek ellen.
Gyűlölöm őket, mondta Tommy.
Én meg az amerikaiakat gyűlölöm, mosolygott Hol. Pedig valamikor én is az voltam.
Akkor miért élsz itt? Kérdezte Prue.
Mert bármilyen szomorú, de muszáj pénzt keresnem, kedvesem. Hát nem borzasztó? Meg aztán Hawaii szerintem nem is egészen amerikai. Csak kényszerből az, nem a maga jó szántából. Fegyverrel kényszerítik rá. Mint minden pogánynak, nekik kezdettől fogva az lett a végzetük, hogy áttérítették őket a mi rendkívül morbid kereszténységünkre.
Na és te mit akarsz inni, Prue?
szólt közbe Tommy.
Pezsgő koktélt, mondta már Joe.
Tommy megsemmisítő pillantást vetett rá, aztán újból Prue felé fordult.
Hát persze, mondta Prue. Azt hiszem, jó lesz nekem is.
Bocsánat,
mosolygott Hall.
Ha belemelegszem a beszélgetésbe, mindenről megfeledkezem. Néha még inni is elfelejtek.
Hall magához intette a pincért, rendelt, aztán újból Prue-hoz fordult.
Magadfajta gondolkodású emberrel szeretek beszélgetni. Megerősíted foszladozó hitemet az emberiségben. Tudnivágyó elméd van, csak megfelelő útmutatásra van szükséged.
Nincs szükségem semmiféle útmutatásra, mondta Prue. Magam alakítom ki a véleményemet. Mindenről. A buzikról is.
Nigel az asztal másik oldalán figyelmeztetően megrázta a fejét és összeráncolta a homlokát. Tommy éppen másfelé nézett. Hall nagyot sóhajtott.
Hát, kicsit erős kifejezés, de hát már hozzászoktunk. És persze, te még kissé kényelmetlenül érzed magad, hiszen most találkoztunk először, meg minden.
Prue nyugtalanul feszengett, ránézett a pincér kifejezéstelen arcára, aki éppen elébüktette az italokat.
Igen, mondta, ez igaz. Ez így van. De egyszerűen tisztázni akartam a dolgot. Nem szeretem, ha más akarja előírni, hogy mit gondoljak valamiről.
Ó, mondta Hall. Kedvemre való fiú.
Ide figyelj, szólalt meg hirtelen Tommy. Kinek a partnere Prue? A tied vagy az enyém?
Természetesen a tiéd, kedvesem, mosolygott Hall. Csak szeretek elbeszélgetni az új ismerősökkel.
Oké, mondta Tommy. De az Isten szerelmére ne jázd meg magad előtte. Nem értelmiségi fajta. Vagy igen, Prue, drágám?
Nem hinném, felelte Prue, tekintve, hogy még a 7. osztályt sem jártam ki.
Hol? Franciát tanít, szólt közbe már Joe. Valami magániskola félében, ahová csak a gazdag emberek gyerekei járnak. Tomminak? Meg az üzleti negyedben van állása valahol, de sose beszél róla. Tényleg, Tommy, hol dolgozol?
Kérdezte, megint hevesen megrázva a fejét, és rákacsintott Prue-ra.
Én író vagyok, mondta Tommy.
Persze, mondta már Joe. De azért dolgozol is, nem?
Hol elragadtatva nevetett.
Hát, jelenleg csak ugyanállásban vagyok, mondta mereven Tommy. De csak addig, amíg elég pénzt teszek félre, hogy minden időmet a művészetemnek szentelhessem. Ami az állásomat illeti, jobb szeretek nem beszélni róla. Egyébként ki nem állhatom.
Ó, még én sem tudom, hogy hol lakik, mondta Hol. Nem árul el semmit. Nekem személy szerint tökéletesen mindegy, ki mit tud rólam. Egy francia tanártól egyébként szinte el is várják az emberek. Ez az egyik oka, amiért szeretem a foglalkozásomat. Na és különben is magántanár vagyok. Csoportos és egyéni órákat adok. De nem iskolában. Még csak nem is iskola félében, mosolygott Angelóra. De mint mondtam, amíg nem keverem össze az üzletet az élvezettel, addig ezek a szörnyű misszionárius ivadékok nem zaklatnak, sőt, azt hiszem, titokban meglehetősen imponál nekik a dolog. Világfiasnak és kifinomultnak tartják. De én persze nem vagyok Oscar Wilde, nem vágyom serdületlen kisfiúk után, szóval nem kell aggódniuk a csemetéik miatt.
Éljünk még egyet, javasolta már Joe. Gyalog, jöttünk idáig a városból.
Ó, hát miért nem hívtál fel? Kérdezte Hall. Értetek, mentem volna.
Sétálni akartunk, felelte már Joe. Hogy megszomjazzunk egy kicsit.
Hol odaintette a pincért.
Garszom, még egy rundot kérek. Tony, néha az az érzésem, hogy te csak megjátszod magad nekem, csak azért, amit ki tudsz srófolni belőlem.
Édeskés, szinte kisfiús mosolyjal fordult már Joe felé.
Néha úgy érzem, ha nem vennék neked egyet mást, úgy eldobnál magadtól, mint a tüzes vasat. Lehet, hogy éppen ezért szeretlek olyan nagyon.
Hát, tudod, hogy ez nem így van, Hol, mondta már Joe. Hé, oda nézz, Prue! Itt van Bloom, meg Andy. Mondtam, hogy itt lesz az egész század.
Ma azért nincsenek annyian, mint hó közepén, mosolygott Hol.
Prue arrafelé nézett, amerre Angelo mutatott. Bloom és Andy éppen akkor léptek be. Civil nadrág és hawaii ing volt rajtuk. Még 5 férfi volt velük, Prue egyiküket sem ismerte. Egy nagy asztal köré ültek a terasz sarkában, Bloom hangosan szónokolt, közben hevesen gesztikulált izmos karjaival és izgatottan hajolt át az asztalon egy másik férfi felé.
A kedves Bloom, mondta Hall, egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed. Nem lepődnék meg, ha egy szép napon öngyilkos lenne.
Túl nagy disznó ahhoz, jelentette ki Tommy. Távolról sem olyan érzékeny, de szeretem azt a helyes kis gitárost, akit mindig magával cipel. Édes fiú, de Bloom senkit sem enged a közelébe.
Bloom most Flórával jár, mondta szomorúan Hall. Látjátok azt a nagy darab szőke, nőies fickót az asztal túlsó oldalán? Az Flóra.
Izgatottan csillogó szemmel Prue felé fordult és rámosolygott.
Gondolom, bennünket is ilyen nőiesnek képzeltél, amíg nem találkoztunk, ugye?
Prue látta, hogy a szőke férfi óvatosan végig simítja tenyerével ondolált haját, affektáltan mozgatva a nagy, fehér, reszketök kezét, aztán feláll és idétlenül a csípőjét riszálva elindul a WC felé.
Igen, mondta. Pontosan.
Sejtettem, mosolygott Hall. De mi nem vagyunk színészek. Nekünk nem kell azzal élvezkednünk, hogy megjátsszuk, mintha nők volnánk, sőt, minél kevesebb nőt látok és hallok, annál jobb. Sok mindent utálok, de legjobban a nőket gyűlölöm.
De hát miért ez a nagy nőgyűlölet? Kérdezte Prue.
Hol grimaszt vágott.
Gonoszok. Uralkodni vágyok. És olyan önteltek, hogy az embernek hányhatnékja van tőlük. Tudod, hogy ebben az országban igazi matriarchátus van? Gonoszok, folytatta. Gonoszok, mint a bűn. És aljasok. Sírósak, érzelgősek és aljasok. Úristen!
Ha gyűlölöd a vallást, hogyan hihetsz a bűnben? Kérdezte Prue. Az ember pont fordítva képzelné.
Hol ránézett és felhúzta a szemöldökét.
Egy szóval sem mondtam, hogy hiszek a bűnben. Azt hiszem, félreértettél. Ez csak aféle kifejezés, hasonlat. Én tényleg nem hiszek a bűn fogalmában. Ostobaság, a legteljesebb mértékben tagadom. Gondolod, hogy lehetnék az, ami vagyok, ha hinnék a bűnben?
Nem tudom. Talán.
Hol mosolygott?
Nem azt mondtad, hogy nem vagy értelmiségi?
Nem is vagyok, felelte Prue. Mondtam, hogy még a 7. osztályt sem jártam ki. De azért értem, hogy van ez a bűnnel.
Ide figyelj, mosolygott Hol. Gondolom, sose tanultál az ipari forradalom folyamatáról és az emberiségre gyakorolt hatásáról.
De nem ám, felelte Prue.
Ha tanultál volna, tudnád, hogy a bűn tévhit. Ami gépesített világunkban hogyan létezhetne bűn? Ebben a gép korszakban az emberi társadalom is gépezetté vált, és ha objektíven nézed a dolgot, rájössz, hogy a bűn persze nem magától értetődő jelenség, hanem kész akarva a társadalom ellenőrzése céljából hozták létre. És ha tárgyilagos tudsz lenni, azt is észre kell venned, hogy a bűn az egyének temperamentumától és nézeteitől függően mást és mást jelent, vagyis a bűn nyilvánvalóan az emberrel kapcsolatos, nem pedig egyetemes valami.
Jói, kiáltott fel Maggio, kiitt a poharát. De hiszen pontosan ez hozta létre a bűnt, felelte Prue. Az egyes emberek egyéni elképzelése. Ha nem lenne mindenkinek másféle elképzelése a bűnről, egyáltalán nem lenne bűn. Ha te azt hiszed, hogy a nők bűnösek, akkor a te szemedben azok is. Bár ez őket egyáltalán nem érinti, mint ahogy nem érinti az én róluk alkotott elképzelésemet sem. De ha meg vagy róla győződve, hogy a nők gonoszak, akkor feltétlenül hinned kell a bűnben, nem?
Ó, már mondtam az előbb, mosolygott Hol, hogy csak hasonlatként használtam ezt a szót.
Bloom felé pillantott és témát változtatott.
Képzeld, Tommy valamikor szerelmes volt ebbe a Bloom nevű alakba. Egy ideig nagyon intim viszonyban voltak egymással, és sose tudtam megérteni.
Sosem voltam szerelmes Bloomba, mondta Tommy. Még csak viszonyom sem volt vele, ahogy olyan szépen kifejezted. Találkoztam vele néhányszor, ennyi volt az egész. Jóságosan faragatlan, tudatlan és buta, sem hogy magamfajta érzékeny ember beleszerethessen.
Hol elragadtatva nevetett.
Hát csak azt mondtam, amit hallottam. Azt meg biztosan tudom, hogy fel akartad vinni a lakásomra.
Prue felé fordult.
Tommy ugyanis az én lakásomon bonyolítja le a szerelmi ügyeit, amikor kölcsön adom neki. Bloom esetében nem adtam. Különben a Capiolani parkba viszi ki a barátait, vagy kölcsönkéri a kocsimat. Gondolom, kimegy velük Blue Hawba. Tudod, a romantikus környezet miatt.
Hát te disznó, mondta dühösen Tommy mély basszusán. Rú szemügyre vette a nagy darab embert. A hosszú arc és a vékony orr emlékeztette valamire, ami ismerősnek tűnt, valamire, amit jól az agyába vésett, csak nem tudott rájönni, mi az. Aztán eszébe jutott. Amikor Fort Slocumban volt és várta, hogy behajózzák, a kimenőjén bement New Yorkba. Greenwich Village-ben, a harmadik utcában, azoknak a bároknak az egyikében, ahol még a pincérek meg a parkettáncosok is buzik, felcsípett egy művészhajlamú csajt, aki bisztrónak nevezte ezeket a bárokat. Ez a csaj másnap délelőtt elvitte a Metropolitan Múzeumba, ahol közvetlenül a főbejárat mellett, fönn a falon, mesztelen görög fiú márványszobra állt, tértől lefelé csonka volt a lába. A lány erre a szoborra különösen felhívta a figyelmét. Annak a szobornak volt ilyen arckifejezése. Az egyenes orr a kiálló pofacsontok alatt a puha hús. Mintha csak kitenyésztették volna. Az egész arc csupa lágyság, büszke fájdalom és öntudatos, céltalan szépség. Egy szóval dekadencia. Vajon Amerika dekadencia felé halad a következő választáson?
Na, mi lenne, ha innánk egyet? Kérdezte Angelo. Kérek egy pezsgő koktélt.
Csak mert neked történetesen van pénzed, mondta Tommy Hallnak, nekem meg nincs. De azért még nem kell lenyelnem a piszkos megjegyzéseidet.
Hé, pincér? Kiáltotta Maggio.
Tudod, mit szeretek benned különösen? Fordult Maggiohoz Hall ügyet sem vetve Tommyra. A csodálatos egyszerűséget. Átlátszó vagy, mint az üveg. Hagyjuk itt ezt az undorító helyet, és menjünk fel a lakásomra. Van egy láda friss francia pezsgőm, az már csak elég csábító, nem? Ittál már francia pezsgőt?
Nem, miért ez nem francia pezsgő? Kérdezte Maggio.
Nem, ez hazai. Made in America.
A fene bele, mondta csalódottan Maggio. Én azt hittem, hogy francia.
És akármit mond Somerset mom, jelentette ki Hall, állítom, hogy a hazai pezsgő meg sem közelíti a franciát. Én aztán csak tudom.
Hol, sokáig élt Franciaországban, mondta Angelo Prúnak.
Tényleg? Kérdezte Prú.
Igen, felelte Hall. Juttasd eszembe egyszer, hogy majd meséljek róla. Na gyertek, menjünk. Azt a pezsgőt direkt neked vettem, Tony. Pedig ebben a háborús világban egyre nehezebb és nehezebb hozzájutni. Szeretném megkóstolni. Nálam különben is kényelmesebben lennénk. Itt nagyon füllett meleg van ma este. Szeretnék levetkőzni.
Oké, mondta Angelo. Nem bánom. És te, Prú?
Prú éppen a tagba szakadt Bloomot figyelte. Valósággal az asztal fölé tornyosult az öt sovány férfi meg Andy mellett.
Mi? Kérdezte. Ja, belőlem oké.
Remek, mondta Hall. Ha ő nem jönne, te sem jönnél? Fordult Angelohoz.
Maggio rákacsintott Prúra.
Nem, akkor nem. Nem hagyhatom cserben a haveromat.
Megható ez a ragaszkodás, szusszantott Tommy. Hall hívta a pincért és kifizette a számlát. Csekkel.
Mindig csekkel fizetek, mondta Prúnak, miközben a visszajáró pénzre vártak. Csak azért mondom, nehogy eszedbe jusson valami, kedvesem, tette hozzá édeskés mosolyal.
Inkább izgatott szeme mosolygott, mint a szája. Bőséges borravalót adott a pincérnek.
Mára végeztünk, garçon, mondta, megyünk.
Miért szólított folyton garçonnak? Kérdezte Prú.
A franciául így hívják a pincért, felelte Hall.
Tudom, mondta Prú. Körülbelül ennyi az egész francia tudományom. Csak nagyon affektáltan hangzik, mintha egyáltalán nem is tudnál franciául.
Aha, fütyülök rá, mosolygott Hall. Azért csinálom, mert nekem így tetszik.
Megragadta Prút Hawaii inge ujjánál fogva, és elöntötte francia szóáradattal, amely felerősödött, aztán apadni kezdett, és végül elnémult, mint a távoli puskaropogás.
Na, látod? Mosolygott.
Elhaladtak az óriás viharvert arcú kidobó ember előtt, aki sapkájához emelt ujjal tisztelgett Hallnak, és kicsit meg is hajolt. A halból ugyanaz a zongoradarab ütötte meg Prú fülét, amelyre már az utcán felfigyelt, mintha valaki egyfolytában ugyanazt játszotta volna, amíg odabent voltak.
és játszana az örökké valóságig. Mi ez a darab? Kérdezte. Mi? Dünnyögte Tommy. Ez? Egy pillanat?
Rachmaninov cis-moll preludje, szólt közbe gyorsan Hol. Vacak egy zene. Egyik száma annak a vérrészegesnek. Mindig akad egy pseudo értelmiségi, aki ezt kéri. Trészcsík tette hozzá.
Mit jelent az, hogy pseudo? Kérdezte Pruitt.
Hogy nem egészen komplett, mondta Angelo.
Hol nevetett.
Igen, pontosan. Annak is lehetne nevezni.
Előtag, mondta mereven Tommy. Azt jelenti, hogy nem valóságos. Képzelt. Pseudo, mondta Prue. Nem egészen komplett.